Tudás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés. Fő üzenete pedig, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a sorsát együtt alakító, jövőbe tekintő magyarságot. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén napos gomoly felhős idő várható, keleten, északkeleten azonban elszórtan lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 18-22 fok között alakul.
5 perc elmúlt, 5 óra. Most pedig röviden.
Hajnaltáj. A műsorvezető Belényi Barbara.
Rövidre következő fél óra tartalmából 6 évtized után ismét megjelent egy barátkesejű Szerbiában, ám egy kihelyezett méreg miatt el is pusztult.
Még szerintem várni kell arra, hogy az emberekben tudatosuljon az, hogy ezek szigorúan védett ritka madarak, és nagyon fontos szerepük van, nagyban megelőzik a különféle fertőzések terjedését.
Aztán padhelyzet Nagyrédén, vadriasztó hangágyúkkal lóvják a gazdák a gyümölcsöseiket, ám ez zavarja a lakosságot.
Hogy napközben van, az hagyján, de ez a éjszakai jó lenne, ha megszűnne.
Az lenne a megoldás, ha vadföldek létesítésére lenne állami támogatás, és ott fönt kell megfogni ezt a vadot.
Felhatig beszámolom majd arról is, hogy aranysakálok olyan kiváló szaglása, hogy kutatják, hogyan lehet keresztezésükkel detektív szuperkutyákat képezni. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A héten a szerkesztő Füredi Zsolt. Van a trianoni békeszerződés emléknapja. 1920. június 4-én a franciaországi Versailles palotában írták alá azt a békediktátumot, amely alapján a Kárpát-medencei magyarság egyharmada egyik napról a másikra külhoni kisebbséggé vált. Részletek a hangtárban.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A hazánkat darabokra szaggató trianoni döntés messze túlmutatott a puszta területvesztésen. Egy évszázadok alatt szervesen összeforrt gazdasági és közlekedési rendszert semmisített meg, teljesen életképtelen helyzetbe sodorva a megmaradt országot. A katonailag és geopolitikailag is kiszolgáltatott, határai mentén ellenséges gyűrűbe zárt Magyarország számára a legfájdalmasabb csapást mégis az jelentette, hogy a Kárpát-medencei magyarság egyharmada egyik pillanatról a másikra a külhoni kisebbségé vált.
Úgy fájt az én szívem, ahogy nem fájt régen, néztem azt a felhőt, míg a magas szelek széthúzták, elhordták, volt nincs Magyarország.
A magyar stratégia a puszta tiltakozás helyett a legmodernebb tudományos érvelést hívta segítségül, Kubasek János geográfus, tudománytörténész.
A vörös térkép a Kárpát-medencében elterülő magyarság etnikumon különböző földrajzi elhelyezkedését is mutatta az 1910-es népszámlálás adatainak a felhasználásával.
Ezt a gigantikus, feszített tempójú munkát a nemzetközileg is elismert földrajztudósra, Gróf Teleki Párra bízták.
1920-ban ez a térkép és a mellékelti jegyzékek a döntéshozók rendelkezésére álltak. A magyar delegáció, amikor ezt összeállította és kivitte, abban a reményben tette, hogy a döntésben azért a realitásoknak is lesz szerepük.
A korszak legkiválóbb magyar koponyái gyűltek össze, hogy a kaotikus belpolitikai viszonyok és a Kongó államkassa ellenére olyan páratlan, részletgazdag térképészeti és statisztikai anyagot tegyenek le az asztalra, amely vitathatatlanul igazolta a Kárpát-medence földrajzi és etnikai összetartozását.
Ez volt a fő célja, hogy a békekonferencia döntéshozói számára adjon egy világos, reális képet az osztrák-magyar monarchia utódállamaként függetlenné vált Magyarország etnikumait, azok elhelyezését, egymáshoz való arányát érvényesítse. Hozzátenném, hogy a vörös térképhez még járult nagyon sok jegyzék, komoly kötetek.
Bár a trianoni döntéshozók asztalára is eljutó dokumentum a Kárpát-medence valós nemzetiségi viszonyait mutatta be, a II. Világháborút követő kommunista berendezkedés mindent megtett a felettetéséért.
Nemzedékek nőttek fel úgy egyetemi végzettséggel, történelemtanárok, földrajztanárok, hogy a vörös térképről nem is hallottak semmit, sőt, Teleki Pál munkásságáról sem.
Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
5:06 a Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben borult az ég, 16 fok van, Grazban sűrű köd van 10 fokkal, Pozsonyban esik az eső, 15 fokot mértek, Kassán 18 fok van, Ungváron 19, Kolozsváron felhőtlen az ég, 13 fok van, Aradon 17 fokot, Újvidéken 16-ot mértek, Zágrában derült az ég 15 fokkal, Ljubljanában 12 fok van, Csíkszeredában párás a levegő, 10 fokos a hajnal. 6 évtizede nem él Szerbiában a Balkán-félsziget legnagyobb ragadozó madara, a barátkeselyű. Most egy Bulgáriában meggyűrűzött és jeladóval ellátott példány jelent meg a délkelet-szerbiai térség egyik etetőhelyén, de egy állattenyésztő által kihelyezett mérgezett csalétek miatt elpusztult. Balog István amatőr ornitológussal Ternovács István beszélgetett.
Újabb madármérgezésről érkezett hír, ezúttal Délkelet-Szerbiából, ahol egy szigorúan védett, majd 3 méteres szárnyfesztávolságú barátkeselyűt mérgeztek meg szándékosan. Mit lehet tudni az esetről?
Svilnyik-hegységben egy helyi állattartó gazdának van ott egy félhegyoldalnyi területe, ahol a jószágokat tartsa, és hát azok védelmében farkasok is járnak arra. Mérgezett állat tetemet rakott ki, azok a farkasok meg egyéb ellen, amit tiltott. Azzal, hogy ő ezt a mérgezett tetemet kirakta, ezzel nagy kockázatot vállalt azzal, hogy a környék ragadozó madara is esetleg áldozatul esnek ennek a mérgezett állattetemnek, ugyanis a környékén keselyük fészkelnek, fakó keselyük, és hát köztük figyelték meg az ornitológusok ezt a tőlünk több mint 6 évtizede kipusztult barátkeselyűt, és sajnos ez a barátkeselyű esett áldozatául ennek a mérgezésnek.
Ezt a madarat, ha jól tudom, Bulgáriában gyűrűzték meg.
Igen, ez egy bolgár madár, náluk még szerencsére megtalálható a barátkeselyű, a dökkeselyű is, mint fészkelő, a fakó keselyű is. Különböző etetőhelyeket alakítottak ki, amivel segítik ezeknek a keselyüknek, ugye lévén, hogy dögevők, segítik a fönnmaradásukat. És az ott kelt fiatal keselyüket értelemszerűen meg is gyűrűzik, meg többjüket jeladóval is ellátnak, és hát ez is egy ilyen jeladós madár volt, amit a bolgárok nyomon követtek, és megfigyelték, hogy hol tartózkodik, átjött Szerbiába, és azt is megfigyelték, hogy honnan adta utoljára a jeleket, tehát hol ette meg a mérget, hol pusztult el. Na most ez az illető, ugye, aki kirakta ezt a mérget, próbálta ezeket a bűngyeleket eltüntetni, és egy erdő mélyén valahova dobta le őket, de sikerült a nyomukra bukkanni, és hát aztán saját bevallása alapján ugye megtalálták ezeket a tetemeket is.
És eljárás indult ellene, mi több egy hónapos vizsgálati fogságba került.
Természetesen elég szigorúak ezek a természetvédelmi törvények, és hát lévén, hogy egy szigorúan fokozottan védett madárról van szó, nem beszélve arról, hogy hosszú évtizedek után jelent meg újra nálunk a keselyű kolónia, és hát a fakókeselyük között is többször megfigyelték a kutatók, tehát várható, hogy mint költő madár is megmaradt volna. Nem beszélve arról, hogy bolgár madárról van szó, bűnvádi eljárást indítottak ellene, és várjuk a végkifejletet.
Mire lehet számítani a folytatásban? Ennek a hírnek lesz-e hatása? 2000 óta az elmúlt negyed évszázadban több mint 3000 madár pusztult el mérgezések következtében, amiről tudnak a madarászok.
Sajnos nem igazán gondolom, hogy nagy elriasztó hatása lenne a többi olyan szándékú emberre, akik mérgezett állattetemet akarnak kirakni. Sajnos még mindig zajlanak ezek a mérgezések. Én szeretném, hogyha ez most egy intő példa lenne a többi ilyen szándékú emberre, de az elmúlt 21 néhány év tapasztalatai alapján még szerintem várni kell arra, hogy az emberekben tudatosuljon az, hogy ezek szigorúan védett ritka madarak, és nagyon fontos szerepük van a táplálékláncban, ugyanis ők dögevők, és minden elhullott, elpusztult madarat, vagy állatot, vagy bármilyen vadtetemét, vagy házi állattetemét ők takarítsák el a természetbe, tehát nagyban megelőzik a különféle fertőzések terjedését. Remélem, hogy tudatosul ez majd az emberekbe, és hát eljutunk odáig, hogy majd a mérgezések visszaesnek, és egyre kevesebb madár vagy akár más állat esik majd ilyen mérgezések áldozatául.
A napokban kevés vérűséget diagnosztizált a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egy kiskunhalasi lótelepen. A fertőző betegség kifejezetten a lovakat érinti, az emberre nem veszélyes, viszont az állat nem gyógyítható. Ismert a fertőzés a lovasok körében, ám ritkának számít. Nagy Margit információi.
A lónak az igavonó szerepe gyakorlatilag majdnem megszűnt, főleg versenyzési célra és hobbi célra tenyésztünk ma Magyarországon lovakat. A magyar ember megbolondul a lóért, tehát teli van az ország kisebb-nagyobb lovasiskolákkal, hobbi lovakat tartanak.
Egy 5 évvel ezelőtti felvételünkön mondta ezt kérdésünkre egy magyar lótenyésztő. A helyzet azóta sem változott, hiszen a lovasiskolák reneszánszukat élik, és a nagy hagyományokkal rendelkező lovassport is virágzik. Ennek egyik központja Kiskunhalas, ahol egy lótelepen kevés vérűséget diagnosztizáltak egy egyednél. A betegség természetéről kérdeztük Márton Lázárt, a Nébih Állategészségügyi Állatvédelmi és Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának vezetőjét.
Ezt egy retrovírus okozza, legtöbb esetben ez egy ilyen elhúzódó, évekig tartó, lassú lefolyású betegség, kezdeti lázas tüneteket követően az állat ideiglenesen tünetmentessé válik. A lázas rohamok az visszatérnek, ugye további jellemzőnek mondható tünetek közé tartozik, hogy az állat vérszegényé válik, ugye testszerte, de leginkább lábvégeken ilyen bizonyos duzzanatok jelennek meg, végül a ló elpusztul. Erre azonban még tünetmentes állapot esetében sem kell éveket várni, ugyanis a vonatkozó jogszabály előírja az állattartók, lótartók részére, hogy rendszeres szűrővizsgálatokat kelljen elvégeztetniük. Ugye ez alapesetben 3 évente, de hogyha lovas rendezvényekre, versenyekre viszik a lovakat, akkor ennek évente meg kell történnie.
A betegség hogy terjed?
Ez a betegség más állatfajokra nézve nem veszélyes. A fertőzés forrása a fertőzött állatok vére, és ezért a fertőzésben ugye a vérszívó rovarok nagy szerepet játszanak. Mivel azonban ugye a véráramban sem mindig található meg a vírus, ezért abszolút előfordulhat, hogy egy évekig fertőzött állat mellett tartott másik ló az nem fertőződik meg.
Milyen gyakori Magyarországon ennek a betegségnek a megjelenése?
Nem ritka, évről évre előfordul, szorványosnak mondható, tehát abszolút nem beszélhetünk járványról. 2024-ben 7, ugye 25-ben 1, még ugye 26-ban eddig ebbe az évben szintén egy esetben került megállapításra. Ki kell emelnem, hogy a betegség nem gyógyítható, tilos a gyógykezelés, mivel az állatok életük végéig fertőző képesek, és ugye nem áll rendelkezésre védőoltás sem. Ez nem csak Magyarországon, hanem mindenhol máshol a világon. Ilyenkor ugye az egészséges lóállomány védelmében a fertőzött lovat sajnos humánus módon el kell altatni.
Ez a kiskunhalasi eset mikor jutott a Nébih tudomására?
A kiskunhalasi esetben is, hogy az elvégzett szűrővizsgálatok alapján merült fel először a gyanú, ez év áprilisában úgy felmerült a betegség gyanúja, akkor jogszabályi előírás alapján többkörös vizsgálati protokollnak kellett megtörténnie, ugye, de hangsúlyoznám azt is, hogy már a gyanú alatt is ilyenkor az érintett állatot el kell különíteni, tehát ilyenkor ugye a helyi hatóság meghozta az előírt intézkedéseket, amiben beleértendő ugye a forgalmi korlátozás, akár a rovarírtás, amikor a májusi utolsó körös laborvizsgálati eredmény is a betegség jelenlétét igazolta, azt követő napon történt meg az érintett ló elaltatása.
Itt egy lóról volt akkor szó.
Így van, és mivel ebben az adott állományban több lovat is tartanak, tehát hogy a betegség karakteréhez igazodnak a jogszabályi előírások is, hogy tudni kell, hogy ilyenkor azért elővigyázottsági okokból, hogy a jogszabály egy ilyen viszonylag hosszú ideig tartó forgalmi korlátozást ír elő, tehát jelenleg is még ez az állomány, ez forgalmi korlátozás alatt áll, és a többi együtt tartott lónak is a negatív vérvizsgálati eredménye birtokában lehet majd feloldani ezt a korlátozást.
Emberre veszélyes lehet ez a vírus?
Ez a betegség emberekre vagy más állatfajokra nézve nem veszélyes.
4:46. Még a 20. század közepén kihalt fajként tartottuk számon az aranysakát, jelenleg egész Európában robbanásszerűen nő az állománya, az egyik kiemelt frontvonal pedig Békés vármegye. A legintelligensebb vadállatként tartják számon, rendkívüli szaglása akár 400 méterről is felismeri az embert. Matuska Pál sportvadász egyetlen idény alatt 48 aranysakát ejtett el, ami mutatja az állomány növekedését. Horváth Szabolcs beszélgetése.
Megfogni az ölembe, és akkor védeni a kutyát, de hát én úgy gondolom, hogy ha meglátja az embert, akkor nem biztos, hogy oda fog jönni támadni.
Borzasztóan intelligens állatról, ragadozóról van szó, aki ráadásul a vad állománynak az ivadékaira nagyon veszélyes. Hogy egyébként mekkora problémát jelent az aranysakál jelenléte és ez az invázió, arról Matuska Pállal, a Vihassarki Sportlövész Egyesület elnökével beszélgetek.
Utóbbi 10 évben sajnos nagyon-nagyon megemelkedett a magyarországi sakálállomány. Gyakorlatilag ott tartunk most, hogy megpróbáljuk az állománynak a nagyságát szinten tartani, apasztani még nem tudjuk. Most most már használhatunk hőkamerát, éjjellátót, hangtompítót, tehát tudunk sikeresebben ragadozót gyéríteni, mint ahogy eddig lehetett. Most már azt mondhatom, hogy egyre népszerűbb ez a vadászati mód, többen bekapcsolódnak ennek a feladatnak a végrehajtásában, kezdünk picit hatékonyabban dolgozni. Hát ezzel együtt sajnos egy kicsit romlik is az elejtési százalékunk, ugyanis minél többen vagyunk ebben a vadászati módban, azonos hangokat használva hamar megtanítjuk a sakál állományt arra, hogy mikor érkezik műanyagos hívóhang, meg mikor jön egy igazi rédahang, és emiatt egy picit nehezebb most már sakkát elejteni, de összehangoljuk, és azért hathatósan gyérítjük, most már úgy érzem.
Konkrétan mekkora a problémát jelent az állomány növekedés?
Vannak olyan területek nálunk itt Békés megyében is, ahol nem vették komolyan ezt a feladatot, ott gyakorlatilag az őznek a gidái az teljesen eltűntek, az őznek a darabszáma, az állománynak a darabszáma folyamatosan csökken ilyen helyen. A vaddisznó az szintén problémás, mert a malacokat nagyon szereti a sakál elkapni, a dámborjú az szinte azt mondhatom, hogy a kedvenc eledele, a kisnyúlakat egyébként a róka is összeszedi, kedvenc ételei között van a kisnyúl is sajnos.
Ha jól tudom, egyébként a maga vadászata is nagyon nehéz az aranysakálnak.
A legintelligensebb ragadozónk Magyarországon, semmilyen más ragadozó nem csinálja azt a módszert, amit a sakál például, hogy mindig szél alatt közelíti meg a préda hangot, mindig hátulról megy rá, mindig először az orrával, amire nagyon jó, háromszor jobb, mint a legjobb német juhász kutyájé. Finoman csak beillesztem a gondolatot, hogy próbálják is egyébként laboratóriumi körülmények között a két genetikát összehozni. Ilyen repülőtéri kábítószerre kereső kutyának, kutyás sakálnak például már mennek a kísérletek, tehát nagyon jó az orra is, és ezért úgy közelíti meg mindig, hogy előtte fölveszi a szagmintákat. Több száz méterről, itt 3-400 méterről kényelmesen megérzi az emberi leheletnek a levegőben lévő néhány szagmolekuláját, föl tudja szippantani, és már nem lehet megvadászni onnantól kezdve, nem fog oda menni.
Egy sakál vagy sakál falka egyébként mekkora a problémát tud okozni, tehát mennyi ilyen ivadékot tudnak elejteni, vagy az étvágyuk milyen ezeknek az aranysakáloknak?
Na most, ha sakál véletlenül nem jut táplálékhoz 2-3 napig, akkor sincs problémája, viszont minden nap körbe megy, a territóriumát minden nap körbe járja, és vadászik. Ha ügyesen el tudnak kapni valamilyen gidát, borjút, bármit, akkor azt kellemesen szépen elfogyasztják, és nagyon ritkán mennek vissza másnap, keresnek megint inkább egy új ivadékot, egy új borjút, egy új gidát, és a vadászati élményt ők is gyakorlatilag átélik azzal, hogy levadásznak újból egyet, mert hogy ezért ragadozók, és ezért intenzíven tudják apasztani, amikor a kis borjuk például megjelennek itt a dámos területeken, az őzgidák megjelennek. Tehát őzet például már ikergidával a mai napon már itt a környékünkön nem is nagyon lehet látni, szinte az egyik gidáját biztos, hogy már elkapta valami.
És még mindig állatok. Padhelyzet nagy rédén, hatalmas a vadkár a gyümölcsösökben, ezért vadriasztó hangágyúkat használnak a gazdák, azonban ez zavarja a lakosságot. A környezetvédelmi főosztály szakemberei már helyszíni szemlét is tartottak, és megkezdték az éjszakai zajméréseket. Információink szerint az Energiaügyi Minisztériumban már készül az a jogszabálytervezet, amely országosan szabályozná a hangágyúk használatát. Pilisi Csenge riportja.
Ilyen hangágyúkkal igyekeznek a szarvasokat távol tartani a szőlőültetvényektől, mondja Balázs János, a Nagyrédei hegyközség elnöke.
És ezeket bizonyos időszakra be lehet állítani, mint hogy 15 percenként, 20 percenként csinál egy ilyen robbanásszerű durranást. Szarvas egyáltalán nem megy az irányába. Nagyon nagy felületet meg lehet vele a szarvastól védeni. Voltak olyan ültetvények tavaly, hogy 70%-os károk voltak benne, akkor a többit megpróbálja az ember menteni.
Azonban ez zavarja az ott lakókat.
Hogy napközben van, az hagyján, de ez a hajnali, éjszakai, jó lenne, ha megszűnne.
Akkor nem tudom, napközben fontos ez, hogy ezt használják inkább az éjszakai órák, amikor több a vadkár. A vadásztársaságoknak kell elsősorban ebben valamilyen szinten lépni előre. Ténylegesen az lenne a megoldás, ha a erdőterületen fönt megfognák a vadakat. Túl van szaporodva az állomány, ezt tudom, mert én látom. Főleg a szarvas állomány, ami a legnagyobb kárt okozza.
Ha nem jönnének le, ha már ott ugye lenne...
Meg kell fogni, igen. Fönt az erdő alatt már ott kell vadföldeket telepíteni, itatókat, hogy ne járjanak le. Tehát ha éhes a vad, akkor addig megyünk. Ismerőseim vannak, akinek van területe, igen komoly kárt tesznek. Hát én is itt az út mellett látok. Éjszaka 2 óra körül 7-8 szarvas itt jár le a nyárfásnál, a bekötő útnál, tehát én többször láttam.
Lehet látni a nyomukat.
Mondja ismét Balázs János, a Nagyrédei hegyközség elnöke.
Folyamatosan látogatják a vadak a szőlőt. A legnagyobb kár a kora tavaszi őszkár volt tavaly, most is van. Amikor elkezd hajtani a szőlő, ilyen pár centis rügybe van, akkor ő szépen a nyelvével így kitöri, és azt teszi. Ez az a probléma, hogy egy ilyen 2-3 grammos táplálkozás mellékén mondjuk két fürdszőlő oda van. Ez a tavalyi évben valami borzasztó mértékű volt. Szinte azt lehet mondani, hogy ilyen délután este ilyen 7:30 felé, mint az őrültek, rohantak be a szőlőkbe, és rá szeretett őket hajtani. Tehát autóval dudáltunk, zörögtünk, egyik sorból átment a másik, amely besötétedett lett, valahogy tudták, hogy nem látjuk. Arrébb ment három sora is folytatták. Ugye a másik nagy kártétel, amikor neveljük a szőlőt másodéves korában, amikor a fiatal új telepítéseket neveljük, akkor a nyúl. Ahogy hajt kifelé, ő megrágja, elharapja a végét, abból már nem lesz új. Ha másodszor is lerágja, akkor következő évben újra kell kezdeni. Nyáron a levelét rágták az őzek. Olyan mértékben, hogy volt olyan, hogy 10 órakor kifordultunk a permetezővel a sorból, és délután 2-kor már ették. Kiszárad a fű minden, és ugye szerencsétlen állat keres valamit, amivel van egy kis nedvesség. Sajnos a vadkárok, főleg a szarvaskárok miatt eltűnt a napraforgó a határból. Ugyan 5-6 évvel ezelőtt itt azért volt egy 2-300 hektár napraforgó, mivel a szarvas ezeket rendezi, most már ilyen 30-40 hektár van a határ egy szegletébe. Ott nincs szarvaskár.
Hát ezeket a területeket nem tudják körbekeríteni.
Ha itt elkezdünk több száz vagy akár 1000 hektár területet lekeríteni, akkor vadat beszorítjuk a településre. Az megint nem egy megoldás. Sok a műveletlen terület. Tavaly összeírtuk, csak a szőlők között van 70 hektár olyan terület, ami évek óta nincs művelve. Ez azért nagyon jó vadbúvóhely.
Lehetne más megoldást alkalmazni, mint ezeket
nincs.
A hangágyukat?
Most ez a leghumánusabb megoldás. Az lenne a megoldás, ha erre egy szakszerű vadvédelmi terv készülne, ahol a érintett vadásztársaságok összefognának, erre lenne állami támogatás a vadföldeknek a létesítésére, és ott fönn kell megfogni ezt a vadot.
Mávinfo.
Fél hat előtt 4 perccel friss információk a vonattal közlekedőknek a vonalban. Itt van velünk Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek ugyanis zavartalanul indult ma reggel a vasúti közlekedés az országban. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest kelenföldi közlekedik, és onnan is indul. A pécsi fővonalon Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity-k a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak kelenföldről. A GSF hálózatán Pápa és Celldömöl között vasárnap esti pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az S750-es vonatok helyett Vác és Diósjenő között szállítják buszok az utasokat még 2 hétig. A Szerencs-Nyíregyháza vonalon nyár végéig kell pótlóbusszal utazni. Jó utazást kívánok!
És egy friss hír az utakról is. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Őrkény térségében baleset történt. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leálló sávban halad. A torlódás több kilométer hosszú. Vezessenek nagyon óvatosan. 2 perc múlva lesz 17:30. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, Hajnaltáj, a mikrofonnál Belényi Barbara. Az afrikai sertéspestis terjesztő vaddisznóknál is ellenállóbbak lehetnek a nagyüzemi sertések. 6 óráig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem közreműködésével készült nemzetközi kutatásról is szólunk. Előtte azonban a hírek következnek, a mikrofonnál Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Párizs Budapest egyik legfontosabb szövetségese. A gazdaságban például 45 000 magyarnak adnak munkát francia cégek. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásában. Eddig közel 18 millió hordó nyersolajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte a helyszínen az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel, ehhez pedig szükség lesz egy Velencei tó törvényre. Hozzátette, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a Sikló 40 jelszót. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. A napos idő mellett keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 18-22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltáj Belényi Barbarával.
Budapesten 16 fokos a hajnal, Győrött 15 fok van, Mosó-Magyaróváron 14, Sopronban 12 fokot mértek, Szombathelyen 10, Pápán 15 fok van, Veszprémben élénk északnyugati szél fúj 15 fokkal, Székesfehérváron nem érkezett adat, Szentgotthárd 11 fok, Zalaegerszeg és Keszthely 12, Nagykanizsán 11 fok van, Kaposváron 14, Siófokon 18 fokot mutat a hőmérő, a Balatonvize pedig 1 fokkal melegebb, tehát 19 fokos, Pécs 13 fok, Paks 16, Baja 14, Kecskeméten és Egerben 16 fok van, Széchenyben szemerkél az eső 15 fokkal, 17 fokot mértek Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán és Záhonyban is, Szolnokon szemerkél az eső 17 fok van, Karcagon 18 fok, Szegeden záporeső esik 16 fokkal, Békéscsabán 18 fokot mértek, Kékestetőn 13 fokos a hajnal. Egy perccel fél hat után pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Már lekaszálták és szenázsolták az állatoknak való takarmányt az Alföldön, amiből az idén kevés lesz.
Ott van jobb helyzet, ahol öntözési lehetőségünk van. Ahol nincs erre mód, ott előbb-utóbb gond lesz az állattartással is.
Lehet, hogy sokkal több a munka, ám van az az érték, amiért az erdőháti Varga fiatalok a családi gazdaságban maradnak.
Számomra nagyon nagy érték a csend. A mai világban ez nem sok mindenkinek adatik meg. A napfejek érte, a napnyugta, lenyugszanak az állatok, én is megnyugszom. Ez egy örömteli érzés.
És a szárazság ellenére is jó minőségű lehet idén a hazai piros paprika. 6 óra előtt a fűszerpaprika termesztőknek szóló támogatás részleteiről is szólunk. Ha írnának nekünk e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu, a szerkesztő a héten Füredi Zsolt.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Nem tudom, van egy tudományos alapja, de meg vagyok róla győződve, hogy ha a saját erkélyünkről szakítok fűszernövényt az ételünkbe, az mindig ízletesebb. De hogy miként lehet a balkonon termesztett bazsalikom tartósan finom, arról Bozsik József hozott ötleteket.
Azt szeretném kérdezni, én egy panelkertész vagyok, 8. emeleten, hogy gazda nem tervez külön nekünk valamilyen kis tanácsadást?
Mit javasol? Persze, ugye ezt tudni kellene, hogy északi, keleti, nyugati vagy déli fekvésű-e az az adott erkély.
Igen, hát ez a döntő végül is, tehát a fekvését nem tudjuk megváltoztatni, viszont minden erkélyre lehet találni oda való növényt, tehát ez meg biztos.
Lechner Judit, kertészmérnök, biotermesztő.
Még egy déli, délnyugati erkélyre is tudunk olyan illatos lombú fűszernövényeket, nyáron bazsalikomot találni, amit nagyon jól érzi magát. És sokszor nem is azzal van a baj, hogy túl meleg van az erkélyen, mert hát lent a földszinten is ugyanolyan meleg van, hanem hogy az erkélyen, ha a növényeknek a gyökerét túlságosan fölmelegíti a nap, tehát attól tudnak nagyon szenvedni. Úgyhogy akár milyen módon próbálunk növényeket termeszteni, minél nagyobb edénybe tegyük, és szigetelt falu edénybe. Tehát legjobbak a régi faládák, vagy pedig akkor dupla falu műanyag, vagy közt egy kis légrés, és hát persze nagyon jó a cserépedény, amelyik porózus igazi régi cserépedények, mert hogy az folyamatosan párologtat, és ezzel hűti is a földet, amiben a növények vannak. Mert végülis a gyökereket kell védenünk a felmelegedéstől. A levél az rengeteg mindent kibír, pláne hogyha zsáját, meg levendulát, kapukfüvet próbálkozunk ott az erkélyen termeszteni, annak semmi meleg nem sok.
Ugye sokan zöldségnövényeket is termesztenek, akár levél petrezselyem, snidling, metélőhagyma, a fűszernövények felé is elmozdulhatunk, illetve a gyógynövények irányába is. Ugye ki mit szeret?
Én is úgy vettem észre a saját kis kertemben, hogy a legnagyobb öröm ezekben a kis levélzöldségekben, levélfűszerekben van. És hát tényleg a levélpetrezselyem az egy nagyon hálás kis növény, és az, amit szinte minden nap használunk, aki főz valamit. Úgyhogy azt tényleg érdemes elvetni, és hát persze olyan fajtát, amelyiknek nem nő meg a gyökere, mert az a fölösleges kísérletezni. És hát megint csak úgy visszatérve a globális felmelegedésre, tehát ezek a mediterrán kis fűszernövények nagyon hálásak, a kakukkfűből egy-egy ágacskát leszedni, és hát nyárra pedig a bazsalikom az mindenképpen jó a erkélyen. Tulajdonképpen a bazsalikom jobban is szeret a balkonon lakni, akármilyen edénybe, mint a szabad földön, mert annyira melegigényes, hogy jobban esik neki abban a magasságban létezni, mint hogy azok az esti hűvös időszakok megviselnék. Úgyhogy a bazsalikomot azt mindenképpen erkélynövényként tudjuk használni.
Ne felejtsék, a levelek mindent kibírnak, a gyökereket kell tehát óvni. Bozsi gazda továbbra is várja kérdéseiket a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címünkre, kertészünk podcastjait pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalunkon. Jónak ígérkezik az idei fűszerpaprika termés a Dél-Alföldön. A piros paprika ugyan a magyar gasztronómia szerves része, egyre nagyobb arányban érkezik hozzánk külföldről. Sajtóértesülések szerint még az 1900-as években 100 000 tonna paprika is megtermett a szegedi és kalocsai körzetben, mára ez a szám körülbelül 6500 tonnára csökkent. Jó hír viszont, hogy már igényelhető a csekély összegű támogatás a fémzárolt vetőmagra, ami biztosítéka a kiváló minőségű terménynek. Részletek Nagy Margittól.
Itt a piacon.
Egy szegedi háziasszony nyilatkozott arról, hol veszi meg családjának az éves piros paprika szükségletet.
Én egyszer vettem bolti paprikát, mert elfogyott otthonról a sajátom, és nem voltam vele megelégedve. Sajnos nem hozta azt a minőséget, nem volt olyan színe az ételnek, nem sűrítette úgy az ételt. Én nem igazán voltam megelégedve vele.
A fűszerpaprika hazájában a Dél-Alföldön szinte mindenki megbízható háztól veszi a piros paprikát. De vajon milyen lesz az idei termés, és lesz-e elegendő? Molnár Albert röszkei paprikatermesztőt kérdeztük.
Az ültetett paprikákra vonatkoztatóan kiváló helyzet volt, hiszen kaptunk csapadékot, kiválóan sikerült általában ültetés előtt megázott, utána az ültetések közbe vagy utána ismét megáztak a területek. Persze ez nem jelenti azt, hogy az aszály megszűnt a mezőgazdaság, vagy majd nem kell öntözni, természetesen öntözni kell, de az indulás az ültetett paprikáknál kiváló. Más a helyzet a helyre vetett paprikáknál, hiszen hosszú ideig ugye a csapadék hiány volt, és hát sokan gondolkoztak azon, hogy megöntözzék ültetés előtt, vagy kelés előtt már a paprikákat, mert a kelése vontatott, bizonytalan volt. Most napokban ez azért biztossá válik, hogy milyen százalékban lehet nevezni a helyre vetett paprikáknak az állományát. Én úgy gondolom, hogy összességében azért nem lehet baj. Talán a hőmérsékleti adatok sincs különösebb bajunk, paprika melegkedvelő növény még.
Igen, a Dél-Alföldön most 30-33 fok van.
Igen, korán jött első hőhullám. Ez úgy gondolom, hogy ez nem árt a paprikának, hiszen a paprika melegégő növény.
Azonban a Dél-Alföldön a legszembetűnőbb az éghajlatváltozás, a melegedés, a szárazosodás. Ezt vajon meddig képes tűrni ez a növény?
Hát a növény tűri, ha vizet kap, és tápanyagot kap, akkor tűri.
Hát a meleget tűri, a víztelenséget nem.
A víztelenséget is, a tápanyag hiányt nem. Ha ezt tudjuk pótolni, akkor én azt mondom, hogy a paprikának inkább kedvező, mint kedvezőtlen a változás.
Ahhoz, hogy jó minőségű termény növekedhessen, ahhoz megfelelő vetőmag szükséges. Az Agrártárca meghirdette a fémzárolt vetőmagra a csekély összegű támogatást. Önök például ezt igénybe vették-e már valaha?
Valószínű. Nem nagy összeg ez. Ennek van azért egy kis, hogy mondjam, ellentmondásos része is, hiszen régi hagyományos konstans fajták leromlottak, ezeknek a fenntartások, korábbi szakmai intézkedések nem segítettek ennek. Néhány hibrid paprika fajtánk van, amelyet lehet használni és megfelelően termelni, azonban ennek a szaporító anyag ára elég magas, tehát ezt át kellene a későbbiekben majd gondolni, ennek a támogatási formáját, ha azt akarjuk, hogy magyar paprika termelése folyamatosan legyen.
A kincstár közleménye szerint ebben az évben is igényelhető a visszanemtérítendő csekélyösszegű támogatás a fémzárolt vetőmag költségek részleges kompenzálására. A támogatás mértéke a támogatási időszakban, azaz 2025. október 20-a és 2026. április 30-a között vásárolt vetőmagra érvényes, a térítés összege a saját használatban lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasznált fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogramonként legfeljebb 100 000 forint lehet. A támogatási kérelem kizárólag elektronikusan a www.mvh.államkincstár.gov.hu honlapon keresztül adható be augusztus 5-e éjfélig. Egy fűszerpaprika termesztő egy támogatási kérelmet nyújthat be.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
5 perc múlva lesz 3:45. Az időnként fellépő értékesítési problémák ellenére Szerbiában soha nem látott népszerűségnek örvend a juhtenyésztés. Van több olyan község, ahol 2 év alatt kétszeresére növekedett a juhok állománya. A zentei juhásznapon sem volt soha ennyire színes és változatos a felhozatal, hogy mi áll a fejlődés hátterében, Ternovács István kollégánk járt utána.
Szerbiában a juhtenyésztés iránt az utóbbi években több okból kifolyólag is megnőtt az érdeklődés. Ennek egyik oka, hogy a juh egy viszonylag igénytelen állat, ezért könnyű a tartása. Másrészt az ország lakossága mindig is szerette a sült bárányt és imádta a birkapörköltet. Ezért a bárányok iránt folyamatosan nagy a kereslet belföldön. Másrészt Szerbia jelentős juh exportőrnek számít. A zentai juhásznapon a tiszamenti város minden juhtenyésztője megjelent. Kobrehel Ervin szervező, a helyi gazdakör elnöke.
Mindenki megjelent, a helyi termelők egy-egy kisebb kollekcióval, mind a mellett, hogy ez a tavaszi időszak mindenkinek, ugyanúgy a juhtenyésztőknek, mind a termelőknek egy intenzív időszak, ahol nem csak a juhászatba, hanem a szántóföldi termesztésbe is helyt kell, hogy álljunk, tehát csúcsszezon. Szerencsére ezt megoldottuk, úgyhogy mindenki itt van.
A tenyésztők többsége fajtiszta, törzs könyvezett állatokat tart, méghozzá több fajtát. Novák Károly, a gazdakör juhtenyésztési szakágának vezetője.
Van Wittenberg, Ildefrance, Texel, ezek a sodrot szarvú magyar rackák, csókai cigaja van itt, úgyhogy több fajta birka összejött. Máskor nem volt egész ennyire színes a kiállításunk, de hála Istennek, hogy így összejöttek most szépen az emberek.
A Tisza mentén jelentősen megnőtt a fajtiszta juhok száma, mondta Josip Csesljár, a zentai mezőgazdasági állomás szakembere.
A mi területükön, Zénta, Ada, Csóka, meg Kanyizsa község. 26 ezer volt 2 éve ezelőtt a létszáma juhoknak, ami tölcskönyvezett volt. Most 42 ezer körül leszünk, ami nagy növekedés.
A tenyésztők számára sokat jelent a legeltetés adta lehetőség, nyilatkozta Horváth Kátai Jácint állattartó.
Nekem Wittenbergek vannak, ez a német fajta, ezek a hústartók és tejre nagyon jó fajta. Kint vannak a legelőn, csak elszomorít, hogy egyre kevesebb a legelő. A fű nem úgy növekszik, nem olyan tempóba, utána hirtelen bejön a meleg, és utána tönkre megy a legelőnk, és akkor egy kicsit szomorú vagyok, mert tudtuk, hogy változik ez a klíma, de hogy ebbe a tempóba arra azért nem voltunk rá készülve.
Az újvidéki mezőgazdasági vásáron is derekasan helytáltak a vajdasági magyar juhászok. A Kullai Hanckó György, a kiválós új gyarapodású Suffolk juhfajta mellett kötelezte el magát.
Szerbiában a legtöbb Suffolk fajú juh az én farmromról származik. 2024-ben hoztunk be egy kost Magyarországról, azelőtt a franciáktól hoztunk be, nagy a vérfrissítésre a szükség. A napi gyarapodásom legerősebb is a világon, olyan 500-600 grammot is bír naponta gyarapodni egy bárány. Átlagban nagy izomfejlettség, jó anyai ösztönöke, nagyon jó használják a legelőt, szeretnek kint lenni a legelőn, nekem van az a 15 hektár, amit bérelök az államtól, meg akkor hát utána vezetem is őket ki a csépelés maradékokra, ugye a fődekre, nagyon jó kihasználják, és az is egy nagy előnye, hogyha birkát bírod egy pár hónapig ingyen tartani, vagy minimális befektetésbe.
A juhtenyésztés fellendüléséhez nagyban hozzájárult, hogy a szerb kormány jelentős támogatást biztosít a bejegyzett fajtiszta juhok tenyésztőinek. Minden tenyészállat után 31 ezer forintnak megfelelő összegüti a termelő markát. Ezen túlmenően minden értékesített bárány után további 9500 forintnak megfelelő összeget kapnak állami támogatás gyanánt a termelők. A bárányára jelenleg jelenleg alacsony, de a termelők abból indulnak ki, hogyha önköltségi áron is kénytelenek eladni a jószágot, akkor sem járnak rosszul, ugyanis ez esetben az államtól kapott összeg jelenti számukra a tiszta hasznot. Ez pedig nem elvetni való.
Az évek óta tartó asszály az őszi árpa és a búza minőségére is hatással van. Jobb helyzetben a déli, a nyugati és az északi határhoz közeli területek. Ugyanakkor a középső részeken és az alföldön nem várják meg az aratást, hanem lekaszálják és szenázsolják az állatoknak való takarmányt, amiből kevés lesz az idén. Juhász Zsolt összeállítása.
Déli, nyugati és az északi határszélhez közelebbi részek picikét jobb helyzetben vannak.
Mondja Zimmermann István, a Talentis Agro Holding igazgatósági tagja.
Jó néhány helyen az is előfordult, hogy ezeket a növényeket lekaszálták. Nem várták meg az aratást, vagy megpróbálták hasznosítani, szenázolták. Biztos, hogy a terméskilátások nem jók. Nagyon-nagyon nagy szerencse lenne, hogyha elérnénk a 5 tonna körüli hektáronkénti termés átlagot.
Hány hektáron termesztenek őszi búzát, őszi árpát?
Őszi árpát nem sokat termelünk, 1500 hektár körül. Az őszi búza vetésterületünk az közel van a 15.000 hektárhoz. A nyugati részeken lényegesen jobbak a terméskilátásaink, egyéb helyeken pedig hát ott jobbak az alföldi részeken, ahol öntözni tudjuk, mert öntözzük a buzáinkat.
Takarmány ellátása biztosított-e az állatoknak? Tehát itt ugye az ország egyik legnagyobb szarvasmarha állományával rendelkeznek.
Több mint 10.000 fejős tehenünk van, természetesen szaporulatával, hogy ezek is több helyen vannak. Ott van jobb helyzet, ahol öntözési lehetőségünk van, ott öntözött területeken termeljük meg a tömegtakarmányokat. Ahol nincs erre mód, ott én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb gond lesz az állattartással is, mert nem fogják tudni megtermelni biztonsággal a szükséges tömegtakarmányt. Ugye nekünk ehhez az állatállományhoz bő 100.000 tonna zsidó kukoricát kell termelnünk. Jelentős részét az alföldi részeken, ahol van öntözésünk, öntözés alatt.
Erre pedig azért van szükség, mert sokkal súlyosabbak a problémák, mint a történelmi 2022-es évben voltak. Erről már Kulik Zoltán agrárpiaci szakértő, a Vitafort ZRT vezérigazgatója beszél.
Márciusban 35%-kal kevesebb csapadék esett, mint az elmúlt 20 év átlaga, áprilisban pedig 90%-kal, egy héttel ezelőtt átlagosan az országban mintegy 30-40 mm csapadék esett le, voltak olyan területek, ahol 80 mm, ez sajnos már az árpán egyértelműen nem segített. A búzánál minőségromlást tudta megállítani, lesz elég gabonánk, de exportárulap nem lesz, mert az árpánál 4, búzánál 3,5 tonna várható hektáronként. Csongrád Békés megyében vannak olyan gazdálkodók, akik gyakorlatilag 3-4 éve nem vettek már abszolút kukoricát, és nem csak szemes kukoricát, hanem kukorica szilás sem, mert egyszerűen akkora termés bizonytalanság. 22 után az idén újra avval fogunk szembesülni, hogy bizony tömegtakarmány is jóval kevesebb lesz, lesznek olyan helyek, ahol nem fognak megfelelő mennyiséget betakarítani. A gazdák nagy része azért megpróbált előre gondolkodni, és akár a rosszabb termőterületeken is a búza és az árpánál gyakorlatilag beszenázsolták és betakarították, ebben próbálják meg majd enyhíteni azt a problémát, ami akár a kukorica vagy a cirok szilázsnak a mennyiségi problémája lesz, egyértelműen gondok lesznek, rostra szüksége lesz az állatállománynak, mert kevés lesz a tömegtakarmány, ez teljesen egyértelmű.
Sokan emlékszünk még arra az évre, amikor olyan kevés volt a takarmány, hogy a dunántúli gazdák segítettek a déli és északi területeken élő állattenyésztőknek. A gazdák most is számíthatnak egymásra. Ismét Zimmermann Istvánt halljuk.
Nyilván, hogyha előáll ilyen helyzet és van feleslegünk, akkor természetesen hát szolidarítunk a többiekkel, tehát segítünk.
Az erdőháton, azaz a túr mentén évszázadok óta a legeltetéses állattartás jelenti a megélhetést, de ma már a növényi kultúrák is jelen vannak. Családi gazdaságokat bemutató sorozatunkban a Szatmári ősi portán éppen gépet javító Varga Zoltánnal és két fiával, Boldizsárral és Andrással beszélgetett kollégánk Zsoldos Barnabás.
országos példa lehetne szerintem a mi családunk. A két fiú óvodás korától kezdve állandóan istállóba és a traktorokon ültek. Belenőttek és beleszülettek ebbe.
Szívesen jöttek, vagy az apai szigort is elő kellett lenni?
Soha. Mindig önkéntesen jöttek.
Melyik volt a kedvesebb számukra? Az állattartás vagy a gépezés?
Hát szerintem nem lett különbséget. Mind a kettőt nagyon szeretik. Mai napig.
Kisebb koromban persze a traktor jobban érdekelt, de ahogy nőttem, hát a szarvasmarha, nélkül nem is tudnék szerintem élni, vagy nem tudom elképzelni az életemet. Most már a traktor mindent csinálunk.
Láttam is, mert ugye közben egy bálázót javítottak itt a fiúk. Rendben van a bálázó, sikerült megcsinálni?
Hát a próba majd holnap hajnalban derül ki, mert Lucernát megyünk bálázni.
És az állat, az a szarvasmarha?
Igen, az az elit nekünk a szarvasmarha.
És akkor a testvér?
Én a báty vagyok, és felosztásban végezzük a munkálatokat. Én nagyon szeretem a jószágon lenni a legelem. Számomra nagyon nagy érték a csend. A mai világban ez nem sok mindenkinek adatik meg.
A hajnal, vagy az késő este?
A napfelkelte, a napnyugta, lenyugszanak az állatok. Én is megnyugszom, és ez egy örömteli érzés.
A szaporulat milyen volt? Mert ugye már kint legelnek a bordjak is.
A szaporulat az szépen fejlődik évre évre. Amíg zöld a fű, azok mi meg vagyunk áldva.
Akkor a növénytermesztés az akkor a te feladatod?
Hát nagyobb része.
Az eső az nyilván nagyon kellene.
Korica nagyon megsínyli, most kalászol éppen a titikále is, az abi stagnál nem fejlődik. Így nem sok minden lesz belőle.
Az eső nagyon kellene. Na de hát ugyanúgy érvényes ez a legeltetésre is.
Egyre nagyobb probléma évre évre a szélsőséges időjárás.
Azért is tartunk állatokat. Volt már, hogy zabot le kellett vágni. Volt az, hogy kukoricát lekaszáltuk. És mi mindent felhasználunk.
A jószág megeszi.
A jószág mindent megeszi.
A fajta, a magyar tarka kikopik az állományból, vagy még van most is?
Van a magyar tarkában, vagy a tarkában mindig is kell, hogy legyen, úgy gondolom. Most már belejön a sarolé, a limuzin, ezek, amik ellendőbbek.
Honnan jönnek a kereskedők?
Elsősorban magyar kereskedők, és aztán ők továbbadhatják külföldre, és exportálhatják is.
Évtizedekkel ezt csináljuk már. A fiúkkal hárman együtt. Még édesapám 90 éve, de még ő is bennem a családi gazdaságban. Nincsen főnök alárendelt, itt mindenki egyforma.
Nincs még elosztva, hogy a legelőnek ez a része az enyém, a szántónak az a része a tiéd, tehát még minden közös.
Minden közös még. 60 éves vagyok, most már át tudnám adni a családi gazdaságot a fiúknak, és sajnos ez a családi átadás, átvétel ez még nagyon képlékeny.
6 perc elmúlt, 3:46. Több országban is súlyos károkat okozott már az afrikai sertéspest is. Egy nemzetközi kutatócsoport ezért vakcinafejlesztésen dolgozik, a programban pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szakemberei is részt vesznek. Az első eredmények biztatóak. Úgy tűnik, a hazai nagyüzemi sertéstelepek természetes módon is védettebbek lehetnek a fertőzést terjesztő vaddisznóknál. Bátori Gyöngybér összeállítása.
Az afrikai sertéspestés elleni vakcina fejlesztése a programot koordináló spanyol gyógyszergyártó vállalat laboratóriumaiban zajlik. A konzorciumba olyan országokat vontak be, amelyeket eltérő módon és eltérő mértékben érint az afrikai sertéspestés. Magyarország különleges helyzetben van, így a MATE kutatói igencsak összetett feladatot végeznek. Heltai Miklós, a MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet igazgatója.
Magyarországon vaddisznó nagy sűrűségű állomány van jelen, és a vaddisznónál többfele, és most megint egyre növekvő mértékben az ASP-nek a jelenléte és hatása bizonyítható. Ennek ellenére házi sertés állományban egyetlen kitörés sem. A mellettünk lévő országokban, Horvátországban, Szerbiában, Romániában jelentős házi sertés állományokban történő kitörés volt, de volt bizonyíthatóan Szlovákiában, Lengyelországban. Az országok közötti különbségeknek az elemzése és a mi terepi munkánk azok arra mutatnak rá, hogy mi lehet az oka ezeknek a különbségeknek. És akkor itt jön az, hogy mi is a mi feladatunk. Egyrészt nagyüzemi intenzív sertésterepek mellett, anélkül, hogy belépnénk ezekre a terepekre és veszélyeztetnénk az ott folyó munkát, a külső kerítéseket raktuk körbe mozgásérzékelős fényképezőgépekkel, és ellenőriztük azt, hogy milyen vadfajok, milyen gyakoriságban fordulnak elő a telepek mellette. Magyarán mennyire van esély egyáltalán arra, hogy a környezetben ASP kitörés, akkor egy beteg vaddisznó megjelenve a telep mellett valahogy átadja ezt a betegséget a bent lévőknek.
Mi az, ami már egyértelműen kimondható ezzel kapcsolatban?
Arra jutottunk, ez nagyon megnyugtató a hazai sertéságazat számára, és a nyugat-európai sertéságazat többsége számára, hogy az előzetesen feltételezettekkel szemben ezek a nagy intenzív sertéstelepek nem jelentenek vonzerőt vaddisznók számára. Tehát az volt a feltételezés, hogy a közel rokon fajoknak az illatanyagai, a szagokkal bizonyítható jelenléte, az vonzó lesz a vaddisznók számára, és ők keresik ezeket a telepeket, és rendszeresen ott vannak a környékükön. Ez volt a vizsgálati feltételezés. Válasz pedig az, hogy ez nem áll fönt ez az érdeklődés. Úgy tűnik, hogy az intenzív nagy sertéstelepek azok alapvetően biztonságban vannak a vaddisznótól. Tehát ahol a háztáji gazdaságok vannak, azok veszélyeztetettek. Mi azoknak az izolációja, azoknak a közvetlen kapcsolati lehetősége, az olyan, hogy sokkal több esélye van, hogy a vaddisznókkal találkozzanak, és így a fertőzés is megtörténjen.
A program másik fontos eleme a betegség terjedésének modellezése. Ebben a magyar kutatók részletes vadgazdálkodási és járványügyi adatbázisokra támaszkodhatnak. A cél, hogy pontosabban megértsék a vírus terjedésének folyamatát, és segítsék a védekezést.
A délvidéki sertéspestis terjedés a Dráva téren és ahhoz kapcsolódó területeken. Ugye a program közben kezdődött el, hiszen, ha jól emlékszem, tavaly nyáron voltak az első kitörések, amikor átért a fertőzés Horvátország felől. És ott nagyon részletes és nagyon friss adatok állnak rendelkezésre, ráadásul gyakorlatilag naponta frissülő adatbázis, azaz most ebben az esetben az ottani terjedés és annak az alakulása az kifejezetten jól használható.
Egy sikeres oltóanyag nem csak a gazdálkodók, hanem az egész európai sertéságazat számára fordulópontot jelentene.
Tegnapi műsorunkban számoltunk be az idei év kerékpárútja verseny végeredményéről, majd kiderült, hogy a szavazás hajrájában a szervezőknél a szerver meghibásodása miatt a rendszer egy idő után már nem dolgozta fel megfelelően a leadott szavazatokat. Ezért végül két győztest hirdetett az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Így az év kerékpárútja 2026 címet a Szentpéterföldekör és a Rákospatak menti kerékpárút közösen nyerték el, ha tehetik, tekerjenek arra is. Kedves hallgatóink, 4 perc múlva lesz 6 óra, műsorunk véget ért. A híret után a Jó reggelt Magyarország kezdődik. Mi velünk holnap reggel 5 órakor újra találkozhatnak, a mai adást pedig megtalálják a világhálón, címünk www.mediaclick.hu. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a heti szerkesztő Füredi Zsolt nevében is. Köszönöm, hogy velünk voltak. Legyen szép a napjuk, Belényi Barbarát hallották.
Nemzeti Összetartozás napja a Kossuth Rádióban. Haják Szabó Mária, pozsonyi tudósítót hallják.
A nemzeti összetartozás gondolata, illetve érzése számomra azt jelenti, hogy a múltat zárójelbe tesszük és a jövőbe tekintünk. A múltat még nem zártuk le, és nem is tehetünk egy határozott hátraarcot, csak egy negyed fordulatot, hogy abba az irányba nézzünk, ahol jól látszanak nemzettestvéreink, ahol ugyanazokat a meséket olvassák esténként a gyerekeknek, mint nálunk, ahol a sajátomnak érzem a szecessziós csodákat, ahol mindenki fejet hajt a nagyságos fejedelem előtt, ahol kedélyesen elbeszélgetek a szállásadó nénivel a tárkony szaporításáról, pedig 1000 kilométerre vagyok Pozsonytól, hisz egy vérből valók vagyunk. Magyarul beszélünk az anyanyelvünkön. Nekem ez jelenti a nemzeti összetartozást, az anyanyelvünk és a kultúránk, hogy beszéljük és műveljük, gyerekeinket magyar iskolába íratjuk, és megtanítjuk nekik, hogy ehhez a közösséghez tartoznak. És ők is tartoznak a közösségnek azzal, hogy ezt az örökséget tovább viszik. Így lesz a sok tartozásból nemzeti összetartozás, ami sok munkával, elkötelezettséggel, józan és felelősségteljes értékválasztással mára fájdalomcsillapító gondolattá nemesedett.